Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
Kedden délután is nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A mai Naprakész műsorban áttekintjük 2018 néhány fontosabb eseményét, majd a folytatásban a 2019-es év kihívásait veszik sorra jeles vendégünkkel, Kelemen Hunor szövetségi elnökkel, akivel a következő interjút a délelőtt folyamán rögzítettük. Ezt a beszélgetést ajánlom szíves figyelmükbe a mai Naprakész műsorban. Tisztelettel köszöntöm tehát a szövetségi elnök urat. Jó estét és boldog új évet kívánok!
Boldog új évet a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóinak és munkatársainak, köszönöm a meghívást!
Még nem egészen indul be teljes gőzzel az új esztendő, amely rengeteg kihívást vázol erre az évre vonatkozóan. De engedje meg, hogy mielőtt ezek részleteibe belemennénk, azért néhány gondolatát elevenítsük fel a 2018-as esztendő végéről. Ugyebár volt a parlamenti ülésszak végén egy bizalmatlansági szavazás, ennek kapcsán az ellenzék az nagyon kecsegtető ajánlatokkal kereste meg az RMDSZ-t annak érdekében, hogy közösen váltsák le a Döncsillő kabinettet. Ön viszont határozottan kijelentette az ellenzéki pártokhoz szólva, hogy nem az RMDSZ-nek, hanem Romániának akarunk kormányprogramot. Mit értett ezzel ott?
Egyrészt én kecsegtető ajánlatra nem emlékszem, hogy az ellenzék bármiféle kecsegtető ajánlatot tett volna nekünk, vagy az országnak, vagy bárkinek. Semmiféle ajánlatot nem tettek. Sem kecsegtetőt, sem kevésbé kecsegtetőt, az ellenzék semmiféle ajánlatot nem tett. Azt sem mondta, hogy ki lesz a miniszterelnök, hogyha megbújik a kormány. Azt sem mondta, hogy kik lesznek a miniszterek, és legfőképpen azt nem mondta, hogy milyen kormányprogrammal akarná vezetni az országot. Tehát ők tulajdonképpen semmiféle ajánlatot nem tettek, sem nekünk, sem másnak, úgyhogy kevésbé tudnám én ma így egy hónappal az események után az emlékezetemet fölidézve, vagy fölelevenítve az emlékeimet azt mondani, hogy bármiféle ajánlat lett volna. Tehát ők egyszerűen azt mondták, hogy bukjon meg a kormány, és amit megbukott, majd meglátjuk, hogy mi lesz. Én erre mondtam azt most is, előtte is egy fél évvel, meg azelőtt egy évvel, hogy ez nem megoldás. Akkor, amikor az országról beszélünk, és meg akarsz buktatni egy kormányt, újabb kormányt akarsz a helyébe tenni, egy másikat, egy jobbikat, akkor el kell mondani, hogy ki a miniszterelnök, ez a minimum, és el kell mondani, hogy mi a kormányprogram. Ezt így tették akkor, amikor megbuktatták az Ungureanu kormányt, amelynek mi is a tagjai voltunk, akkor tudtuk, hogy Viktor Ponta lesz a miniszterelnök, tudta az ország, meg volt a kormányprogram, meg volt a miniszterek listája is, tehát van ennek előzménye, és ez így tisztességes mindenféle szempontból, politikailag is, emberileg is, hogy tudja mindenki, hogy mi vár ránk akkor, amikor egy kormányt megbuktatnak. Ez az első megállapításom. A második megállapításom pedig az, hogy kell egy többség ahhoz, hogy kormányt lehessen buktatni, és egy új többség kell ahhoz, hogy lehessen kormányt beiktatni. Ez a többség az ellenzék számára ma nem létezik, sem velünk, sem nélkülünk, és én ezt többször matematikai tényállást fölvázolva bebizonyítottam számokkal. És ezt a szavazás is bebizonyította. Kevesebb szavazót kapott a bizalmatlansági indítvány, mint ahányan aláírták, és a távolság a bizalmatlansági indítvány leadott szavazatoktól, ami 162 volt egészen a 233-ig, amivel meg lehet buktatni a kormányt, az több mint 70 szavazat. Tehát ez az a különbség, ami nélkül nem lehet ma kormányt buktatni. Az RMDSZ-nek ebből az esetben lenne 30 szavazat, még mindig az RMDSZ-en túl kellene 40 szavazat, és akkor ha valaki azt mondja, hogy a kisebbségi frakció, akkor a kisebbségi frakció nem szavaz egységesen, és ők összesen vannak 17-en. Tehát ilyen értelemben messze van attól az ellenzék, mondom én sajnos, mert ennél jobb kormányt el tudok én képzelni, hogy kormányt buktasson. Én azt mondtam, hogyha ők nem képesek kormányozni, vagy nem akarnak kormányozni, nem képesek kormányprogramot írni, mert egymással versenyeznek az ellenzéki pártok, és tulajdonképpen ez látszott a tavalyi évben végig, hogy a liberális párt és a Mencsük meg a Romániát szövetség egymással versenyzett minden egyes kérdésben, mert nem akarja az egyik elfogadni, hogy a másik az ellenzék főereje, és fordítva, ezért nem is fogadják el egymástól a javaslatokat és egymás miniszterelnök jelöltjét sem, mert ezzel elfogadnák azt is, hogy mentsük meg a Románia Szövetség, hogy a liberálisok ők az erősebbek, vagy fordítva. Én azt mondtam, hogy ha nem tudják ezt a problémát megoldani, akkor az RMDSZ azt javasolja, és ezt nem csak provokatív javaslatként teszem meg, hanem azt mondom, hogy a mi koordinálásunkkal írjunk egy kormányprogramot, egy közös kormányprogramot az országnak, nem nekünk, nem az RMDSZ-nek, mert a kormányzás az mégiscsak az országról szól, nem a liberális pártról, nem a szociáldemokrata pártról, nem a Mentsük meg a Románia Szövetséget, és nem is az RMDSZ-ről, hanem a társadalomról, az országról, a polgárokról, akkor én azt javaslom, hogy írjunk közösen egy kormányprogramot, hogy a következő bizalmatlansági indítványnál legalább az ne legyen akadály akkor, amikor egymást próbáljuk meggyőzni, meg általában megpróbáljuk meggyőzni a társadalmat, hogy egy jobb ajánlattal tudunk jönni, ne legyen akadálya a kormányprogramnak a hiánya. Még akkor mindig a matematikával kell számolni, mert a matematikai tényállás nem lehet fölülírni kormányprogrammal, de legalább a kormányprogram részt oldjuk meg. Erre aztán azt a választ kaptuk, hogy arrogánsak vagyunk. És erre mondtam én azt, hogy ha segíteni akarsz, és egy konkrét javaslattal jössz, és ők ezt arroganciának látják, csak azért, mert egy magyar ember szájából érkezett ez a javaslat, akkor én egy kicsit tanástalan maradok. Akkor nem tudom, hogy mit kellene tennünk. Tehát ez volt decemberben, egyébként a kormánynak a bírálatát megtettük, megtesszük, ennél én jobb kormányt el tudok képzelni, csak a kérdés az, hogy kivel, kikkel. Abból tudsz főzni, ami a parlamentben van akkor, amikor a parlamentről és a parlamenti konfigurációról beszélünk. És én azt is mondtam sokszor, és ismétlem, hogy az RMDSZ-t felelőssé tenni azért, hogy ki az egyik vagy a másik pártnak az elnöke, felelőssé tenni azért, hogy hogyan kormányoznak, amikor mi nem vagyunk kormányon, hogy milyen gondolataik vannak, ez a világ legnagyobb butasága. Mert nem vagyunk mi felelősek sem a liberálisokért, sem a PSZD-ért, sem az ALDE-ért, sem a Mentsük meg a Romániáért, mi magunkért vagyunk felelősek, és magunkért tudunk felelősséget vállalni.
Ha már a kormányt említette, akkor térjünk vissza még egy olyan intézkedéshez, amely mai napig is érezteti utóhatásait, és itt a pénzügyminiszternek a hirtelen derültékbe villámcsapásként bejelentett adóügyi módosításokra gondolok, amelyel kapcsolatosan egy tegnap a Radio France Internationalnak adott interjúban kifejtette, hogy az RMDSZ nem támogatja az adóügyi módosításokról szóló sürgősségi rendeletet. Nincs az országnak költségvetése jelen pillanatban sem. Várhatóan rendkívüli ülésszakra kerül sor valamikor január végén ebben a témában. Tehát pénzügyileg is elég nagy a káosz, és ezt a tőzsde többszöri összeomlása is bizonyítja, illetve hát a kapzsisági adó bevezetése a Román Nemzeti Bank csúcsvezetésében is rövid zárlatot okozott. Tehát ilyen tekintetben akkor hogyan tovább, kérdem én, és mennyiben tudja az RMDSZ esetleg meggátolni a sürgősségi kormányrendelet életbelépését, vagy annak érvénytelenítését?
A sürgősségi kormányrendeletet a múlt év utolsó napjában fogadták el, én ezt nagyon problémásnak tartottam, tartom most is, akkor is elmondtam a bizalmatlanság indítvány alkalmával a parlamentben, hogy elfogadhatatlan, hogy néhány nappal a pénzügyi és a naptári év befejezése előtt a teljes fiszkális törvénykezést a feltetejére állítsd, hogy új adókat vezess be, hogy mindent kiszámíthatatlanná tegyél. Ehhez legalább 6 hónapot a román törvények szerint adni kellene a társadalomnak, a gazdasági szereplőknek, mindenkinek, hogy fölkészüljenek egy új adózási rendszerre és adózási szinthez igazítsák a költségvetésüket, a tevékenységüket, és mivel ez nem történt meg, ez nyilván káoszt eredményezett, kapkodást, bizonytalanságot a pénzpiacon, a tőkepiacon, a gazdasági szférában, ami nem jó. Az soha nem vezet semmiféle eredményre, legalábbis rövid távon rengeteg problémát fog okozni. Én nem láttam olyan hatástanulmányt, ezt is kifogásoltam, és ezt is kifogásoljuk továbbra is, és bíráljuk ezért a pénzügyminisztert és a kormányzatot, hogy nincsen egy olyan hatástanulmány, ami azt mutatná, hogy ezeknek az új adóknak a bevezetésére miért van szükség. Egy olyan kimutatást is láttunk, hogy a bankoknak egy jelentős része ilyen körülmények között át fog kelleni, gondolja a tevékenységét és a Romániában való létét, de ez nyilván a bankoknak a problémája. Ugyanakkor azt gondolom, hogy nem szabadna egy ilyen gyors ütemben tárgyalások nélkül, egyeztetések nélkül, sem a kisvállalkozókat, sem a közepes vállalkozókat, sem a nagyvállalatokat nyakon verni, szájon verni, fenéken billenteni, mondjuk, ahogy jól esik, teljesen mindegy, az év utolsó napjaiban. Ezért elfogadhatatlan ez, amit csinált a pénzügyminiszter, illetve nem vagyok biztos, hogy a parlamenti jóváhagyása ennek a sürgősségi kormányrendeletnek nagyon simán fog menni. Na most, hogy mi meg tudjuk akadályozni, vagy nem tudjuk megakadályozni, megint csak a matematikához, a matematikai tényálláshoz kell visszatérnem. A kormányzatnak nélkülünk van többségen, úgyhogy ha mozgósítanak, hogyha jelen vannak, ha bent ülnek a terembe, akkor nélkülünk is el tudják fogadni a sürgősségi kormányrendeletet, amikor ennek a parlamenti vitája elkezdődik. De mi mindenféleképpen fogunk módosítójavaslatokat letenni, mi mindenféleképpen azt fogjuk kérni, hogy ennek az életbe ültetését halasszák el, bár ez egy más helyzetet jelentene, ugyanis a sürgősségi kormányrendelet azonnal elkezdi a hatályát, a hatályba lép azonnal, ahogy megjelenik a hivatalos közlönybe és ahogy átküldik a parlamenthez. Tehát tulajdonképpen bármiféle változás egy újabb bizonytalanságot, egy újabb kiszámíthatatlanságot fog eredményezni. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy sürgősségi eljárással már februárban le kellene tárgyalni, hogyha lesznek változások, és bízom benne, hogy lesznek változások, akkor azok ne az év közepén, vagy az év második felébe történjenek meg. És valószínűleg azt kellene mondani, hogy ha szükség van adóreformra, akkor azt 2020-tól kell bevezetni, nem 2019. januárjától. Meglátjuk, nem tudnám ebben a pillanatban megmondani, hogy mi fog történni, mert még el se kezdődött ennek a vitája. És mondom, amennyiben a koalíció, a PSZD és az ARD mozgósítja a képviselőit, szenátorait, akkor ők nélkülünk is el tudják fogadni ezt a sürgősségi kormányrendeletet a parlamentben. Ki fog derülni talán február elején. Az, hogy nincsen költségvetés, ez ennél sokkal súlyosabb, vagy ezt a problémát még súlyosbítja, ugyanis lassan eltelik a január, nem vagyok én nagyon meggyőződve arról ebben a pillanatban, hogy januárban lesz rendkívüli ülésszak, és hogyha csak februárban kezdjük el a költségvetés vitáját, az azt jelenti, hogy az önkormányzatok és úgy általában a kormányzat alatti szektor az valamikor áprilisra fog költségvetést magának elfogadni. Egyrészt a minisztériumok, másrészt az önkormányzatok, és természetesen ez befolyásolja a teljes gazdaságot, a teljes társadalmat. Úgyhogy ilyen szempontból ez egy teljesen érthetetlen késlekedés egy olyan esztendőben, amikor nincsen választás. Néha megtörtént Romániában, hogy választási évben átcsúszott januárra a költségvetés elfogadása, de most ilyen ok, ilyen indok nem lehetséges. Más országok általában már július, augusztusban, szeptemberben a következő év költségvetését elfogadják, tehát lehetséges időben költségvetést elkészíteni, csak ahhoz kell tudni tervezni, kell tudni előre gondolkodni, és előrevetíteni azt, hogy mit akarunk. Kell látni azt, hogy milyen költségeink lesznek. Azt gondolom, hogy az, aki nem látta azt, hogy milyen költségei lesznek az országnak szeptemberben, októberben, novemberben, az januárban sem látja jobban. Ezért tartom én nagyon problémásnak ezt a csúszást, és ezért kértük mi azt, hogy ha lehetséges, akkor már január közepétől a parlamentet rendkívüli ülésszakra hívják össze, de nem hívták össze, sőt, olyan híreket kaptunk, olyan hírekkel találkoztunk, hogy a rendkívüli ülésszakot talán nem is fogják összehívni január utolsó hetére, hanem majd februárban a tavaszi ülésszak kezdetén fogják beterjeszteni a költségvetést.
Most mindenki azzal van amúgy elfoglalva és eufóriában, hogy ugyebár fontos dátum volt január 10-e, amikortól kezdődően hivatalosan is átvette Románia az Európai Unió elnöki tisztségét. Engedje meg egy személyes kérdést, mert kérdeztem korábban kollégáitól, és senki nem tud konkrét választ adni. Ön ott volt ezen az ünnepségen?
Nem voltam ott a bukaresti Aténébe tartott koncerten, ugyanis a meghívás nagyon későn érkezett meg a meghívó, tehát egyrészt az embernek nyilván jó, hogyha idejében szólnak, hogyha valahová meg akarják hívni, különösen, hogy nem Bukarestben élünk, mi az RMDSZ politikusai közül senkinek nincs Bukarestben állandó lakhelye. 48 órával azelőtt, az esemény előtt küldték el a meghívót, 24 órával, vagy nem egészen 24 órával az esemény előtt rám telefonáltak, én mondtam, hogy külföldön vagyok, nem fogok tudni visszaérni. Hogyha tudtam volna idejében, hogy számítanak az én jelenlétemre, hogy meghívnak erre az eseményre, akkor nyilván átszervezem a programomat, és szívesen részt vettem volna, mert egy fontos esemény volt. Ez először Románia Európai Uniós tagsága óta Románia az EU soros elnöki tisztségét látja be, de hogyha a szervezés ilyen amatőr és ennyire az utolsó pillanatra hagyták a meghívók szétküldését, hát nem tudhattam sem én, sem más egyébként, hogy meghívnak, nem hívnak meg, hát nem ő állhattunk ott a sarkon, hogy várjuk, hát ha majd egyszer csak a sor végén be tudunk menni. Ez volt az oka, igazából objektív oka volt, én már elutaztam külföldre, amikor szóltak, hogy szívesen látnának erre az eseményre.
Amúgy természetes dolog kellett volna legyen, hogy egy parlamenti párt vezetője az ott legyen egy ilyen fontos eseményen.
De hát nem csak... Természetes kellett volna legyen, hogy nem 48 órával azelőtt küldik az egyébként hibás meghívót.
Egyébként nem csak ön nem volt ott, hanem a Szociáldemokrata párt elnöke sem. Ez jelzésérték? Mire lehet számítani a továbbiakban? És ha már említette, hogy nem hívtak össze rendkívüli ülésszakot, akkor valószínűleg, hogy ez is az oka, hogy amúgy Liviu Dragnea el van tűnve.
Ezt nem tudom, ezt ilyenek szívesek megkérdezni Liviu Dragneától, tehát én azt sem tudom, hogy hol van, azt sem tudom, hogy miért nem volt ott, nem tudom, tehát gőzem nincs. Kartfalván szoktuk mondani, hogy gőzem nincs, tehát nem tudom. Fogalmam sincs. Hívják föl, kérdezik meg tőle.
Azt viszont tudja, hogy mik a 2019-es esztendő kihívásai. És volt egy olyan nyilatkozata, miszerint ez az esztendő egy nagyon fontos esztendő lesz, akár a kisebbségi politizálás szempontjából is, amelyet elsősorban a pragmatizmusnak kell meghatároznia. Konkrétan?
Az RMDS mindig is egy pragmatikus politikát folytatott ilyen értelemben, nem hiszem, hogy jelentős változásra kell számítani, illetve a Transzilván létünknek mindig is a pragmatizmus egyik fontos összetevője volt, az elmúlt 100 esztendőben mindenféleképpen. Egy kisebbségnek mindig szövetségeseket kell keresnie. Nem csak kisebbségnek, egyébként a nagyok is mindig szövetségeseket keresnek maguknak, aztán amikor egy nemzeti közösségről, számbeli kisebbségről van szó, akkor az csak természetes, hogy az érdekérvényesítési képességét úgy tudja növelni, hogyha vannak szövetségesei. Ezek a szövetségek soha nem jelentenek és nem jelenthettek értékazonosságot és azonosulást, mert azok, akikkel a politikában szövetséget kötsz, vagy ilyen, vagy olyan politikai oldalhoz tartoznak, és azt kell megnéznünk, hogy a magyar ügyet kikkel lehet előrébb vinni, és sokszor ez nem függ az ideológiai értékrendszertől, vagy nem olyan mértékben függ, hogy a mi elképzeléseinket csak a mi általunk elfogadott ideológiai értékrendhez igazítva lehetne elképzelni. Tehát a pragmatizmus azt jelenti, hogy a szövetségkötést azt a magyar ügy érdekében kell megtennünk a következő évben is, amikor Európa parlamenti választások, államelnök választás lesz, és egy csomó olyan kihívás előtt áll Románia, amelyekre érdemes és szükséges jó választ adni a politikának. De ezt miért elevenítjük föl folyamatosan, és miért elevenítjük föl most még egyszer ezt a pragmatizmus iránti elkötelezettségünket? Hát azért, mert mindenféle elvárást megfogalmaznak időnként a társadalomban, amelyek jogos elvárások a politikával szembe, és ezeket érdemes és szükséges megszívlelni, megfigyelni, meghallgatni, kielemezni, viszont a döntéseket nekünk kell meghoznunk. Minden egyes szövetség kötés, amely ideig, óráig működik, mert ezek soha nem az idők végezeteig szólnak, bizonyos értelemben kompromisszumokat is jelent. Mindegy, hogy kivel kötsz szövetséget. Azokkal tudsz szövetséget kötni, akik a parlamentben vannak, vagy akik az önkormányzatokban vannak, mással lehetséges a szövetségkötés, de a parlamenti döntéseket az nem befolyásolja. Na most, akik a parlamentben vannak, azokkal akkor, amikor valamiféle megállapodást kötsz, akkor az kompromisszumot is jelent. Mindegy, hogy a szociáldemokratákkal, a liberálisokkal, a Mentsük meg a Romániát szövetséggel, vagy másokkal, ez mindig kompromisszumot is jelent. És ezt tudatosítanunk kell. Ez a kompromisszum természetesen elmehet egy bizonyos határig, egy bizonyos határon túl nem lehet kompromisszumokat, vagy nem érdemes kompromisszumokat kötni, de az, hogy szövetségkötési kényszer van, az megmarad minden időben, 2019-ben is. Én erre utaltam akkor, amikor azt mondtam, hogy a szövetség 2019-ben is a pragmatikus politikát fogja folytatni, mert ennek nincsen alternatívája. Európai Uniós választások, ez a nagy kihívás, fontos prioritásunk. Az elnök választás is fontos Románia számára. Nyilván azt is tudjuk, hogy nem fogja a következő elnököt sem a társadalom a romániai magyarok közül megválasztani. De ennek ellenére nekünk föl kell akkor is mutatnunk, hogy van elképzelésünk Romániáról, Románia jövőjéről, azon belül a magyarokról. És nyilván, hogyha választásokról beszélünk, akkor már a 2020-as esztendő is látszik, kormányzati majd parlamenti választás lesz. Közben nekünk tovább kell vinnünk a parlamentben azokat a törvénytervezeteket, elképzeléseket, amelyek egyik vagy másik házban már iktatva voltak, vitára kerültek, de még nem szavazott róla a parlament, illetve van egy-két olyan kérdés, amelyet vagy az Alkotmánybíróság, vagy az államelnök visszaküldött, és itt én mindenek előtt a közigazgatási törvénykönyvről beszélnék, amely a szubszidiaritás elve alapján egy erős decentralizációnak a feltételeit teremteni meg, és a nyelvhasználati kérdésben, a közigazgatásban is egy bővítést, egy előrelépést jelentene, és tisztázást, mert rengeteg probléma éppen abból adódott, hogy bár a törvényhozónak a szándéka 2001-ben egyértelmű volt, később ezeket félre magyarázták ilyen vagy olyan megfontolásból, és főleg az igazságszolgáltatási intézményekben, amikor bíróságra küldték az egyik vagy másik önkormányzatot vagy polgármestert a nyelvhasználati ügyek miatt.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Kelemen Hunor szövetségi elnök úr, ön már említette azt a két fontos eseménysorozatot, amely 2019-ben várható európai parlamenti választások, illetve hát az év vége fele valamikor az államelnöki választás, viszont nem szólt arról a korábbi nagyon fontos eseményről, amely az RMDS-t érinti. Itt természetesen, hogy a kongresszusra gondolok, amely február végén Kolozsváron lesz majd megszervezve. Egyedüli jelöltként pályázza meg ismét a szövetségi elnöki tisztséget. Ez azt jelenti, hogy a közösség akkor értékeli a munkáját, mert hogy nem akadt kihívója. Viszont arra vonatkozóan kitérő választ adott egy korábbi kérdésre, hogy kik lesznek a csapat tagjai. És itt Porcsalmi Bálint ügyvezető elnök úrnak a mandátum meghosszabbítására gondolok. Lesz változás a csapatban?
Egyrészt a kongresszusnak ugye a tétje az elnökválasztás és a programalkotás, illetve olyan programdokumentumokat elfogadni, amelyek a jövőképünkről szólnak, azt megrajzolják, és a politikai döntéseinket meghatározzák, ez a legfontosabb. Mivel a kongresszus csak az elnök személyéről dönt, ezért nem szoktunk mi beszélni a kongresszus előtt az azt követő időszakról, de hát én nem hagytam nyitva ezt a kérdést. Én elmondtam, hogy amennyiben Porcsalmi Bálint vállalja, és amennyiben én maradok az RMDSZ elnök, akkor én őt fogom fölkérni, hogy ügyvezető elnök legyen, de ez odébb lesz, illetve ezt a döntést neki kell meghoznia. Ő tudja, hogy én vele együtt dolgoznék, és szeretném továbbvinni a munkát együtt közösen, úgy, hogy azt elkezdtük. De mondom, erre a választ valószínű, hogy majd csak a tavasz folyamán kell megadnia először Porcsalmi Bálintnak, majd a szövetségi képviselők tanácsának. És nyilván, hogyha ő erre a választ megadta, akkor az ügyvezető a elnökök személyéről majd közösen kell döntenünk, közösen kell megbeszélnünk, ez még odébb van, úgyhogy ezért nem siettünk ezeknek a kérdéseknek a tisztázásával. De még egyszer, hogyha Porcsalmi Bálint vállalja, akkor én vele szeretnék tovább menni.
Köszönöm a pontosítást, és térjünk rá arra, hogy melyek a fontosabb döntések, amelyek a kongresszuson várhatóan megtörténnek. Én azt hiszem, hogy az ön személynek a kérdése az teljesen borítékolható, tehát itt nem lesznek gondok, viszont alapszabályzatmódosítás meg a jövőre vonatkozó döntések, amúgy jövőképnek a megfogalmazása, ez inkább kényes kérdés jelen pillanatban, amikor beismerték azt, és ön is hangoztatta egy közelmúltbeli nyilatkozatában, hogy szembe kell nézni az elvándorlással, amely tovább fog folytatódni, viszont alternatívát kell biztosítani azok számára, akik haza akarnak majd jönni. Ilyen tekintetben mi várható?
Felnőtt egy olyan nemzedék, amelynek a kommunizmusból az ég egy világon semmiféle közvetlen élménye nincsen, közvetlen tapasztalata nincs, sőt ők már többnyire az Európai Uniós Romániában váltak felnőtté, és ez a viszonyítási alapokat, az elvárásokat, a célokat is teljesen átírja. És ilyen értelemben az csak természetes, hogy nekünk ma a 20-as, 30-as nemzedékkel kell elsősorban foglalkoznunk, az ő általuk elképzelt jövőképet kell megrajzolnunk, és kiszámítható, tervezhető jövőre van szükségük. A tapasztalatunk, közvetlen tapasztalatunk is, és közvetett közvéleménykutatásokból leszűrhető konklúziónk is az, hogy nagyon sokan a fiatalok közül, erről én beszéltem az elmúlt időszakban többször, azért szeretnének elmenni, mert nagyobb jövedelmet akarnak, kiszámíthatóbb jövőt és jobb életkörülményeket maguk és a családjuk számára. Ugyanakkor, hogyha azt kérdezzük, hogy visszajönnének-e, amennyiben itt egy stabil növekedés, kiszámítható jövő lenne, de a bérek nem érnék el mondjuk a nyugat-európai vagy az ausztriai, németországi szintet, akkor a többségük azt válaszolta, hogy igen, visszajönne, mert azt is pontosan tudják, már megtapasztalták, hogy mennyit ér mondjuk 2500-3000 euró Németországban vagy Nagy-Britanniában, most mondjuk ez visszaszámolva von Sterlingbe, és hogy mennyit ér itthon egy kevesebb, de mégiscsak egy kiszámítható 1000-1500 eurós bér. Tehát ilyen értelemben ők hihetetlenül racionálissá váltak. Ez az a nemzedék, amely a célokat már nem 89-hez képest fogalmazza meg, hanem mondjuk 2007-hez képest, vagy 2010-hez képest, vagy egyesek 2015-hez képest. Én mindig támogattam, hogy a fiatalok elmenjenek, világot lássanak, tanuljanak, tapasztalatokat hozzanak, akár dolgozzanak külföldön, hosszabb, rövidebb ideig, de nekünk az a feladatunk, hogy az ő számukra megteremtsük azokat a feltételeket és a reményt, hogy visszatérvén itthon tudnak családot alapítani, és tudnak jövőt tervezni. Mert a szülőföldet nem azért hagyják el, mert a szülőföld őket irritálja. Ugye ezt elmondták nekünk többször, amikor velük beszélgettünk, a közvetlen tapasztalatunk is ez. Tehát én azt hiszem, hogy nekünk, és úgy általában Romániának ma a legnagyobb kérdés az, hogy ezzel a most felnevekvő, a munkapiacára belépő, az iskola padjaiban ülő és nem sokára felnövő nemzedékkel mit kezd, és milyen lehetőségeket teremt meg nekik ebben az országban. Én ezt tartom a legnagyobb kihívásnak az identitás megőrzése mellett, és az identitás újratermelése, újraalkotása mellett, amelyhez az intézményi keretet azért nagyjából már biztosítjuk. Mindig vannak gondok, mindig van egy iskolával probléma, mindig van egy felsőoktatással, szakképzéssel probléma, de ennek a kereteit most már megalkottuk, ezt stabilizálni kell, tartalommal kell feltölteni, újra kell gondolni helyenként azt, hogy mi vihető tovább, és mit kell átcsoportosítani Szórványban, Vegyesvidéken, de itt inkább képbe vagyunk. A gazdasági kérdéseknél pedig hát a történet az ennél bonyolultabb, ezért én azt gondolom, hogy nekünk olyan gazdaságpolitikát, olyan fiskális politikát, olyan közpolitikákat kell támogatnunk, amely a fiatalok számára, a középnemzedék számára is akár ezt a reményt újra éltetik, újra gyújtják a remény lángját, hogy itthon lehet stabilan jólétet teremteni. Az elmúlt évek gazdasági növekedése ez az alapot megadja, de még nem elég. Tovább kell lépni. Tovább kell lépni, és az, amit a kormány legutóbb tett ezzel a sürgősségi kormányrendelettel, a fiskális politikáknak a teljes átírásával, ezt nem segíti, azért, hogy visszakapcsoljak, hogy többek között én miért vagyok elégedetlen, és miért bíráltam, és bíráltuk a kormánynak a múlt év végi sürgősségi kormányrendeletét.
Ez mind nagyon jól hangzik, csak hogy milyen meggyőzési taktikát alkalmaznak, és megmondom, hogy miért, nem egy rossz néven, amit mondok, ezzel szembesülünk, hogy a lakosság rettenetesen ki van ábrándulva a politikumból, a politikusokból, tehát elég nehéz lesz azért a közvéleményt meggyőzni mindezen fontos alaptételekről. És akkor már utalok arra a másik igen jelentős eseményre, amely ugye már májusban zajlik le, az európai parlamenti választások kérdése és megszervezése. Most e tekintetben is most már főhet a fejük, mert hogy jó néhány túljelentkező is van, tehát nagyon nehéz lesz a sorrendet véglegesíteni e tekintetben. Március elején várható, ugyebár. Van 4 RNDS tagjelölt, és beköszönt a Magyar Polgári Párt, illetve a Magyar Ifjúsági Értekezlet is befutó helyek igényével. Tehát, hogyan tovább? Ez a kérdés.
Az a jó, hogy túljelentkezés van. Általában én a túljelentkezésnek örvendek időnként, amikor ezt a kérdést fölteszik, akkor én mindig csodálkozom, hogy úgy teszik fel, mint ez baj lenne. Amikor meg nincs túljelentkezés, akkor meg az a baj, hogy miért nincs túljelentkezés. Jó, hogy túljelentkezés van. Én szerintem a megfelelő pillanatban a jó döntést meg fogjuk hozni azért, hogy az erdélyi magyar közösségnek legyen egy jó, szakmailag, politikailag erős képviselete Brüsszelben, az Európa Parlamentben, mert az Európai Uniónak a reformja következik, változások lesznek. Változások voltak eddig is, tehát az Európai Unió az ma nem úgy néz ki, mint ezelőtt 20 évvel, és egyáltalán nem úgy néz ki, mint a szén- és acélközösség, vagy az európai közösség évtizedekkel ezelőtt. Úgy, ahogy eddig változott, ezután is változni fog, és ennek a változásnak mi is a részesei leszünk, tehát az alakítói is kell, hogy legyünk, nem csak az elszenvedői. Ez azt jelenti, hogy ott kell lenni, ahol a döntéseket meghozzák, és az Európai Uniónak úgy kell változnia, hogy egyrészt az őshonos kisebbségeknek a kérdése az benne legyen ebben a reformcsomagban. Ezt mi célul tűztük, és a kisebbségvédelmi csomag elkészítésével meg is tettük az első lépéseket. Elkezdtük ezt az utat építeni, de ez egy hosszú, nagyon hosszú menetelés lesz, ezt tovább kell vinni. Másrészt pedig ebben a gazdasági, globális, technológiai, civilizációs versenyben az Európai Uniónak azért is kell változnia, hogy képben maradjon. Azért is kell változnia, hogy a pályán maradjon. Mert látni kell, hogy kikkel versenyzünk. Tetszik vagy nem tetszik? Az Amerikai Egyesült Államokkal, Kínával, Indiával, Oroszországgal, a feltörekvő dél-amerikai gazdaságokkal, ezekkel az erős gazdasági potenciált magukkal hordozó országokkal. És itt az Európai Unió egységesen tud a versenyben nyertes maradni, külön-külön még a nagyok, egy Németország sem tudna ezekkel a szereplőkkel hosszú távon versenyben maradni. Ezért az Európai Uniónak úgy kell megváltoznia, hogy a helyi közösségeknek az érdekeit figyelembe véve a döntéseknek a meghozatalánál újra gondolni, hogy mi az, amit a tagállamok szintjén kell eldönteni, mi az, amit Brüsszelben kell eldönteni, mert azt a gazdasági potenciált, amivel ma az Európai Unió rendelkezik, és amely az Amerikai Egyesült Államok gazdasági potenciáljához mérhető, hogyha a költségvetését nézzük természetesen, ez igaz. De emellé, ha nincsen egy politikai erő, és nincsen egy katonai hadászati erő, akkor ez a gazdasági potenciál, ez nagyon sérülékeny, és pillanatok alatt széteshet, pillanatok alatt csökkenhet. Ezért mondom én is, mondják nagyon sokan, egyre többen mondjuk, hogy az Európai Uniónak meg kell változnia. Itt nem az Európai Unióval van a baj, azzal van baj időnként, vagy azokkal, akik úgy gondolják, hogy nem kell megkérdezni az embereket, az emberek véleménye nem fontos, mert mi ülünk valahol egy magas toronyba, és tudjuk, hogy mi a jó a társadalomnak. Én azt gondolom, hogy ez egy nem jó megközelítés, ez egy rossz út. Tehát ilyen értelemben azt hiszem, hogy nagy kihívás az idei Európa Parlamenti választás, mi egy erős Kárpát-medencei magyar képviseletben vagyunk érdekeltek, és az Európai Néppárton belül pedig azt gondolom, hogy egy erős magyar frakció az nagy mértékben meg fogja tudni határozni, különösen, hogyha a Néppárt fogja adni az Európai Bizottság elnöki tisztségébe pályázó személyt, Manfred Webert mondjuk, mert ő a jelölt, akkor sokkal inkább be tudjuk folyásolni ezeket a reformokat. Na most az, hogy mekkora a túljelentkezés, hát igen, mindig is túljelentkezés volt. Ezelőtt 5 évvel is túljelentkezés volt, akkor is 4 pályáztak 2 befutó helyre, illetve megegyeztünk a Magyar Polgári Párttal. A Magyar Polgári Párttal, amikor 2014-ben megegyeztünk, akkor 2016-ot is láttuk a szemünk előtt, és az Európa Parlamenti választásokon egyértelmű volt, hogy a 2 befutó helyet nem lehet elosztani testvériesen, hogyha 2 lábbal a földön járunk, mert akkor nem vennénk figyelembe az arányokat, a belső arányokat, de azt is láttuk, hogy 2016-ban tudunk olyan helyzetet teremteni a megállapodásunk révén, amit a magyar közösség kért, megállapodáspárti volt az erdélyi magyarság, és én ezt figyelembe véve Javasoltam a kollégáimnak, hogy a megállapodás felé vigyük a döntéseinket. Most is megállapodáspárti az Erdélyi Magyarság, nem azt akarja, hogy az ő politikusai egymással vitatkozzanak, és most is azt mondom, hogy 19-ben is 2020-at kell látni. Hogyha azt nézzük, hogy 2012-ben a Magyar Polgári Pártnak hány polgármestere volt, és hány polgármestere van most, akkor a megállapodásunk azt gondolom, hogy meghozta az eredményt, és a Magyar Polgári Párt megnőtt, megerősödött. Ha azt nézzük, hogy parlamenten kívül volt a 2016-ig, és most a parlamentben vannak, akkor egyértelmű, hogy a 2014-es megállapodásnak milyen haszna volt. Hogyha azt nézzük, hogy ők meg tudták ez alatt őrizni a saját arcukat, akkor megint csak az bizonyítja, hogy ez a megállapodás, hogy egy korrekt megállapodás volt, az LMDSZ nem törekedett arra, és nem törekszik, hogy a Magyar Polgári Pártnak az identitását felszámolja. Én azt gondolom, hogy nekünk 2019-ben is egy hasonló megállapodást kell tető alá hoznunk és tovább vinnünk 2020-at, az önkormányzati választásokat és a parlamenti választást is szem előtt tartva. Nem lehet beleragadni a 2019-es Európa Parlamenti választásokba csupán, ahol tetszik vagy nem tetszik, a normális menetrendben két Európa Parlamenti képviselő tud adni az Erdélyi Magyarság.
Ezek szerint teljes mértékben kizárja egy harmadik befutónak az esélyét?
Hát tessék számolni. Hány százalékot kell elérnünk, hogy három Európa Parlamenti képviselőnk legyen? 9%. Na most nekünk Romániában 6,7% az arányunk. Hogy e fölé tudjunk mozgósítani, az lehetséges, az nem kizárt. De az elmúlt választások tapasztalata azt mutatja, hogy ma már a román mozgósításhoz képest az erdélyi magyar embereknek a mozgósítása jelentősen nem elmozdítható. Tehát akármennyire optimista vagyok, és szeretném, hogy három mandátumunk legyen, azért a 9%-ot egy nagyon merész célnak tartom ebben a pillanatban. Ennek ellenére ott kell lennünk, azon kell gondolkodnunk, hogy hogyan tudjuk az erdélyi magyarokat mozgósítani, a romániai magyarokat minél nagyobb számban mozgósítani.
Ha már ott kell lennünk, és a döntésekben is részt venni, ahogy kifejtette, akkor az ősszel, a tél elején sorra kerülő államelnöki választásban is konkrétan részt akarnak venni olyan értelemben, hogy lesz a szövetségnek, akár partnerségbe a többi magyar párttal jelöltje a román államelnöki kampányban?
96 óta mindig van egy magyar jelölt az első fordulóban, és nem azért, mert 96-ban vagy azt követő bármelyik választási esztendőben azt gondoltuk volna, hogy meg tudjuk nyerni az államfőválasztást, bár meg vagyok győződve, hogy minden egyes alkalommal a mi jelöltünk jobb államfő lett volna, mint az, akit megválasztottak. De azért kell ott lennünk, mert egyrészt ez egy önbecsülésről szóló történet, hogy vagyunk egy annyira erős közösség, hogy bármikor tudnánk államfőt adni ennek az országnak, és van elképzelésünk, programunk, víziónk a jövőről, Románia jövőjéről, a térség jövőjéről, azon belül az erdélyi magyarok jövőjéről, és hogy ezt a víziót meg akarjuk mutatni a román társadalomnak. Ezek a legfontosabb érvek, és ezek 2019-ben is, akár csak az előző elnökválasztási esztendőkben, ma is ugyanolyan erősek. Tehát kell lennie a 19-es elnökválasztáson egy olyan jelöltnek, egy olyan magyar jelöltnek, a szövetség jelöltjének, aki ezt a víziót föl tudja mutatni, el tudja mondani, és maga is el tudja képzelni azt, hogy amennyiben megválasztanák elnöknek, akkor el tudná vezetni Romániát.
Utolsó kérdésem az, hogy mennyiben tartja mérvadónak e két fontos eseménysorozatnak az eredményét, és itt ugyebár az európai parlamenti választásokra, illetve a román államelnöki választáson való részvétel eredményére gondolok a 2020-as helyhatósági és parlamenti választások előkészületeként, és egyáltalán mikor kezdenek konkrétan gondolkozni azon, hogy milyen stratégiát alkalmaznak 2020-ra a amely szintén egy nagyon fontos év lesz.
Mindegyik választás más, és mindegyik választásnak más a tétje, a dinamikája, tehát egyik a másik az nem hasonlítható. Ez a mi tapasztalatunk. Ugyanakkor mindegyik választás jó arra, hogy a jövőről beszéljünk, a társadalmunk jövőjéről beszéljünk. Ilyen vagy olyan kontextusban, európai kontextusban, az államfői tisztség kontextusában, önkormányzati vagy parlamenti perspektívából. Tehát én azt gondolom, hogy mindegyik választásra külön kell készülni, mindegyik választásnak a tétjét és a dinamikáját kell ismerni. Most egyelőre az Európa Parlamenti választások előtt vagyunk, most ezzel kell foglalkoznunk, és majd ezt követően kell megterveznünk a következő évek választásait, a 2020-as önkormányzati, majd az 2020-as parlamenti választást. Persze, mindegyik eredmény a következő eredményhez erős támpontot és fogódzót ad. Nem mindegy, hogy a közösséget és a szervezetet egy eredmény milyen lelki állapottal hagy maga mögött, és hogyan tud készülni egy következő megmérettetésre. Hogy ez politikai közösség, vagy etnikai kisebbségi, számbeli kisebbségi közösség, ez teljesen mindegy, de azt gondolom, hogy fontos az, hogy mindegyik választásból a megfelelő eredménnyel tudjunk kijönni, mert akkor sokkal erősebben, sokkal jobb önbecsüléssel, sokkal jobb állapotban tudunk készülni a következő választásra, és eddig így volt, 30 éve eddig mindig így történt, remélem, hogy így lesz 2019-ben, 2020-ban is.
Sok sikert kívánok hozzá, és jó munkát, kitartást. Köszönöm szépen önnek a beszélgetést.
Köszönöm én is a meghívást.